Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Istentől ered a képességünk, hogy szeretni tudunk és szeretve vagyunk. Isten atyai szívvel teljesen ingyenesen hozott létre, és ingyenesen váltott meg minket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A hétvégére a készenléti szint, a figyelem folyamatos fenntartása a feladat, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzsülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Orbán Viktor azt kérte minden parlamenti képviselőtől, az önkéntesektől és a polgármesterektől is, hogy szervezzenek figyelőszolgálatot és legyen folyamatos a járőrözés. A legnehezebb ugyanis ilyenkor, amikor az ember úgy érzi, hogy túl van a baj nehezén, hogy ne lankadjon a figyelem. Ennek megfelelően az árvízvédelmi operatív törzs folyamatosan működik, tette hozzá. A mentőszolgálat az árvíz miatti útlezárásokhoz folyamatosan alkalmazkodva módosítja a betegutakat, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzsülését követő sajtótájékoztatón. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a Nyírő Gyula kórházban pszichiátriai csoportot hoztak létre, hogy támogatást tudjanak nyújtani azoknak, akiknek az árvíz okozta nehézségek miatt ez szükséges. Az államtitkárt kérdezték a katasztrófa turistákról is. Erről Rétvári Bence elmondta. Azt kérik, hogy mindenki vigyázzon magára, ne menjen veszélyes helyekre, és ne akadályozza az árvízi védekezést. A Magyar Posta számára a lakosság kiszolgálása kiemelt fontosságú, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nyugdíjak és a küldemények megérkezzenek az árvíz sújtotta területekre is, közölte a Magyar Posta a távirati irodával. A posta minden olyan területen megszervezte a nyugdíjak előrehozott kézbesítését, ahol az előrejelzések alapján lehetnek nem megközelíthető települések. Intézkedési tervüket folyamatosan egyeztetik az érintett önkormányzatokkal, így az ott élők időben megtudhatják, hol érhetik el a postai szolgáltatásokat, hol juthatnak hozzá a nyugdíjaikhoz, küldeményeikhez. A közlemény szerint a biztonságos kézbesítés érdekében 20 településen hoztak árvízvédelmi intézkedéseket, ahol a kézbesítést a körülmények akadályozzák, az átvételt könnyen megközelíthető posták biztosítják, tették hozzá. Az európai közlekedéspolitika vezetői arról tanácskoznak Budapesten, hogyan lehetne az EU-ba hozzájárulni az ágazat versenyképességének növeléséhez, mondta Lázár János Budapesten az unió közlekedési minisztereinek informális találkozója előtt újságíróknak. A magyar EU elnökség keretében zajló tanácskozást felvezetve az építési és közlekedési miniszter kiemelte: ha nem javul Európa versenyképessége, akkor jelentős mértékben lemarad Amerikától és Kínától is. Ezért a Magyar Uniós Elnökség legfontosabb célkitűzése, hogy az EU versenyképességének igazi lökést adjon. A találkozón, amelynek második részében a vasúti ágazat jövőjét is áttekintik a résztvevők, az EU tagországok és illetékes intézményeinek képviselői mellett jelen vannak a nyugat-balkáni országok, Moldova, Georgia, Svájc, Izland, Liechtenstein és Norvégia miniszterei, államtitkárai is. Az áldozatsegítés egy olyan hivatás, amelyben a dolgozók minden nap új áldozatokkal találkoznak, akiknek segítségre van szükségük, mondta az igazságügyi miniszter a Miskolci Egyetemen, ahol a felsőoktatási intézmény és az igazságügyi minisztérium közötti együttműködés bővítéséről szóló megállapodást írt alá. Hangsúlyozta, ehhez a munkához különleges emberekre van szükség, és az áldozat segítő központokban dolgozó emberek kemény munkája és elhivatott tevékenysége nélkül nem lehetne ezt a segítő feladatot elvégezni. Tuzson Bence kiemelte, fontos, hogy az áldozat segítő munka színvonalát még magasabb szintre lehessen emelni, és azok, akik a területen dolgoznak, szakmailag is magasabb minőségben tudják elvégezni munkájukat. Végül az időjárásról. Szombaton derült napos száraz idő várható mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak.
Pár év ezelőtt Gödöllön leállt a hulladékgazdálkodási rendszer, talán két hétre jól emlékszem, és akkor sok ember, sok lakos fel volt háborodva, hogy miért nem viszi el a kukásaktól a hulladékát, és egy hét után a kuka mellett már egy halomba gyűlt a hulladék. Akkor egy tévériportban azt nyilatkoztam, hogy ennek örülök, mert legalább az emberek szembesülnek azzal, hogy egyes kényelmi funkciók kiesnek az életünkből, akkor ténylegesen mennyi hulladékot termelünk, vagy mennyire áthatunk, ha úgy vesszük nagyon filozofikusan értve a környezetnek, az a nagy lábon éléssel, ami napi szinten ugye folytatunk. Van egy másik történet, biztos önök is hallottak arról a tanulmányról, vagy előjelzésről, hogy 2050-re több műanyag lehet az óceánokban, mint hal. Ugye a bevezetőben volt egy ilyen mondat, hogy a mosással is mikroműanyagok kerülnek az óceánokba. Ezek becslések, amiket nem tudunk pontosan megmondani. Lehet, hogy egy kicsit kevesebb, de lehet, hogy sokkal több. És tehát az, hogy a tengerben bekerült a műanyag, volt ugye a tenger kiköpi, vagy kiholdja a partra, és ott gyűlik, és ez a műanyag nem a kimondottan a parton keletkezett, mint hulladék, hanem az óceán hozta, vagy a tenger hozta jóval messzebbről, és emellettéleg négy nagy folyó okozza főként ezt a hulladékot, amit az óceánokban lehet látni, levegni, és ez az a baj, hogy ahogy az óceánban van, ez a nap hatására és a sós víznek köszönhetően felaprózódik a műanyag, és mikroműanyagok lesznek, rengeteg ilyen film készít, dokumentumfilm, műanyag óceán például egy ilyen, ahol például megvizsgálják a különböző tengeri élőlényeket, mikroműanyagokat találnak bennük, de napi szinten lehet arról is hallani, hogy emberek székletében, vérében, tüdejében találnak már műanyag hulladékokat, mikroműanyag hulladékokat, aminek se negatív, se pozitív hatására igazából még nem készült hivatalos tanulmány hosszú távra, de valószínűleg ennek is meg lesz hamarosan a foganatja, és erről is fogunk tudni, hogy milyen egészségügyi károkat okozhat, ha mondjuk PET-palackból iszunk, ami pont éppen most mutattam ki. Ugye ez a PET-palacka ugye az a probléma, hogy hő hatására kioldódhatnak belőle a dolgok, pontosabban a vízbe, és emiatt ugye ezt lenyelhetjük ilyenkor a mikroműanyagot. Mi okozza a klímaváltozást? Ez egy másik téma. Ugye a klímaváltozásról mindenki hallott. 2019 év végén jött ugye főként akkor került be a köztudatba, hogy akár már csak 10 évünk van, és akkor világ vége, vagy olyan fajta folyamatok indulnak be itt a Földön, ami már visszafordítatlanok, rengeteg mozgalom világszerte elindultak, ami javarészt egyfajta pánikkeltésre is húztak föl, hogy lényegében a figyelemfelkeltésnek az nagyon jó, de viszont hosszú távon nagyon sok ember olyan fajta új betegségekbe zuhant, mint klímaszorongás, klímadepresszió, és nem a megoldást keresték, hanem inkább a gyógyszert, amivel nyugtathatják magukat, és alapvetően jelenlegi IPCC jelentés szerint a klímaváltozás folyamata az tovább fog haladni, mérsékelni lehet, hozzá kell szokni többek között technológiai eszközökkel, illetve ugye, ahogy a különböző klímaegyezmények COP26 és társai, ami legutóbbi időszakban volt, ahol ugye nagy országok vezetői összeültek, hogy akkor hogyan is mentik meg a világot, és legtöbb esetben mindig csak ígéretekig jutottak. Ugye a maga a klímaváltozás egy alapvetően egy természetes folyamat, ami egy normális dolog lenne itt a Földön, mert ez folyamatos dolog, de az utóbbi időszakban többek között az ipari forradalomnak köszönhetően, amit ugye az ember okozott az 1850-es években, arra szintre jutott, hogy 1,1 Celsius-szal már emelkedett a Föld átlagos középhőmérséklete, és 1850-től kezdve szépen elkezdett emelkedni, és pont, hogy a 2000-es évek előtt már kezdett olyan mértékben emelkedni az a grafikon, ami már ténylegesen kimutatja azt, hogy az emberi tevékenység mennyire hozzátett ahhoz, hogy ennyire felgyorsult a klíma. Én most 36 éves vagyok, gyerekként még a 30 fokot kánikulának mondták, legalábbis a tévében, most a 40 fok számít már kánikulának, és kezdünk ugye hozzászokni, az a nyári időszakban megy folyamatosan a klíma, és próbálunk hűteni magunkat, vagy nem kimenni a napra, mert elviselhetetlen a maga az a hőmérséklet, ami adott esetben egy városnak a főterén is lehet, ahogy a beton még jobban megfogja a hőt, és akár mondjuk egy zöldövezetes résznél 10 fokkal is hűvösebb lehet, mint magán a betonon. Egy átlag hőmérséklet eltérés. Na, akkor beszéljünk egy kicsit a lehetőségekről is. Ugye van egy olyan lehetőség, hogy a legkisebb lépéssel lehetne kezdeni, hogy megvizsgáljuk az életvitelünket, így azt, hogy elérjük-e esetleg azt, hogy egyfajta hulladékmentes, vagy hulladékmentesebb életet próbálunk élni. Ez talán a leglátványosabb első körben. Utána az energiatakarékos, vagy klímabarát életmód is ide lehetne tenni, illetve még ezen túl is van egy opció, a társadalmi cselekvés. Itt értem az alatt, hogy valaki személyszerzési akciókat szervez, valaki meg például fát ültet. Ismertetném ezeket, mint lehetőségeket. Kezdném is az azzal, hogy ugye miért jó mondjuk hulladékmentesen, vagy hulladékmentesebben élni, de kevesebb hulladék, kevesebb kiadást is jelenthet, mert igaz, van egy átlagdíja a hulladék elszállításnak, de mondjuk, hogyha nem kommunális hulladékról, vagy szelektív hulladékról beszélünk, hanem más egyéb hulladékról, aminek már viszont mennyiség fölött már költsége van. Ugye sokan nem tudják azt, vagy lehet, hogy önök tudják, hogy lakcím kártyához kötve a helyi hulladék udvarban le lehet adni bizonyos mennyiségű hulladékot ingyenesen. Efelett ugye viszont már költsége van, tehát ha mégis nagyobb mennyiségű hulladék termelődik bizonyos hulladékunkból, és azt nem viszi el a kukásalaktól, akkor ilyen helyeket tudjuk leadni, és nem kivinni az erdő határába, mert amúgy is az tilos, és az államilag is a kormány által egyre jobban szigorítják magát a szemetelésnek a büntetési tételét is. Hulladékmentes életmód egyfajta tudatos fogyasztást is jelent, hogyha valaki elkezd ezzel foglalkozni, akkor megvizsgálja az életvitelét, és elkezd azon gondolkozni, hogy a tudatos fogyasztással, hogy ténylegesen melyik termékkel át kevésbé a környezetünknek, vagy a hosszú távú környezetünknek. Értem ez alatt, hogy nem csak magunkért védjük a környezetet, hanem a későbbi nemzedékért, a gyerekeinkért, az unokáinkért, és még nekik a gyerekeikért is. Tehát nem csak mára kell gondolni, hanem a jövőbe kell tekinteni. Hogy kevesebb háztartási hulladék, kevesebb személy keletkezik, tehát kevesebb gond is van vele, nem kell bajlódni annyit akkor mondjuk a szelektív hulladékgyűjtéssel sem, tehát kevesebb hulladékot kell belepakolni akár zsákba vagy a kukába, tehát ilyen apróságok, hogy nem kell pakolgatni az ingatlanon belül a hulladékot, és ahogy említettem, ugye a gyermekeink jövőjét is biztosíthatjuk, legalábbis a tisztább környezetet. Maga a termékekről még annyit szeretnék elmondani, hogy a termékekben nem csak a hulladékot kell látni, hanem annak az előállítási környezeti lábnyomát. Tehát itt például beszélhetünk arról, hogy vannak az elektromos aktók, meg vannak a benzines, a dízzel üzemű aktók, amit sok esetben felszokták azt róni, hogy milyen környezeti lábnyom lehet egy elektromos aktónak, főként az akkumulátor miatt, és milyen környezeti lábnyom van mondjuk egy benzinesnek hosszú távon, és mindkettőt így hosszú távon vizsgálva megoszlanak itt a vélemények. Ebbe kimondottan nem is mennék most itt bele. Van egy 5K szabály, mint egy... Mindig felszoktam őt hozni, Tóth Andrának hívják, ő egy háromgyerekes anyuka. Őt azért tudnám kiemelni, mert egy példaértékű háziasszony, mondom így, mert ő három gyereket nevelt otthon, és elkezdte azt vizsgálni, hogy hogyan lehetne, hogyan tudná az életvitelét, illetve a családi életét is hulladék szempontjából minimalizálni, hulladék termés szempontjából minimalizálni, és három gyerek mellett képes volt arra, hogy neki a kommunális kukáját fél évente vigye el a kukásalaktó, és több téle tevékenysége volt az utóbbi években, többek között, mert a későbbi diában fogok erre utalni, még amikor a civil szereti vezető voltam, még 2019-ben szerveztünk csomagolásmentes május eseményt, ami annó Kecskeméten is meg volt rendezve, ez egy hónapos esemény volt, viszont volt egy flash mob, egy olyan napja, amikor sok ember a helyi piacon összegyűlt zöld pólóban, abár ez most fehér rajtam, zöld pólóban, és csomagolásmentesen, hulladék nélkül vásárolt, vásáron zsákkal a kezében. Ugye akkor még gyerekcipőben járt ez a hulladékmentesebb életmód, ugye azóta eltett közel 3 év, és ugye egy Covid világjárvány is volt. De visszatérve, van ennek egy 5K szabálya, amit úgy tudnám igazából leginkább ismertetni, hogy egyfajta piramis, hogy mik a legegyszerűbbek, hogy záródik be a piramis lefele nézve, a köszönöm, nem kérem. Tehát amikor tudjunk nemet mondani bizonyos termékekre, elmegyünk mondjuk egy hipermarketbe, és az orrunk alá dobják ezt az ételt, vagy ezt a terméket, hogy vedd meg, mert ez kell neked, erre egy nemet tudunk mondani, akkor már kevesebb hulladékot termelünk. Amellett, hogy vásárolunk ezt azt amaszt magunknak, vagy akár felajánlják marketing vagy reklám kampányok által, le is tudunk akár mondani bizonyos dolgokról, tehát hogy mondjuk kevesebbel is beérem, tehát nem veszek újabb tévét a gyereknek, mert éppen kinőtte a 120 szolosat, és most neki 125 szolosra lenne szüksége, tehát most egy nagyon ilyen szélsőséges példa volt, de alapvetően az, hogy a megbecsüljük, ami van, és esetlegesen, ha tényleg nincs olyan effektív igényünk, akkor nem. Tehát most kijön egy világmárka telefonja, és akkor mondjuk a 10-es verzió, hogy kijött tavaly, és akkor most jön a 11-es, akkor nekem muszáj megállni a 11-es, mert tud nagyobb képeket csinálni. Tehát erre nincs szükségünk sok esetben, és ilyenkor érdemes ezen elgondolkodni.
Ay, malandro, tú me has quitado mi vida, destrozado mi alma, has roto mi mundo, no más. Malandro, yo perdí mis sueños, mis momentos dulces y hasta mi estabilidad. Cuando tú llegaste, yo tenía mis sueños y ahora tú te marchas, me has dejado solo y sin felicidad. Ay, malandro, yo tenía un piso que era un paraíso y un millón de amigos, caray. Ay, malandro, yo tenía un billete y hasta un cohete con el que solía volar. Yo tenía mi vida, yo tenía mis sueños, tú lo has roto todo, rompiste mi vida y mi felicidad. ¡Ay, malandro, hooligan!
piropo, tu piropo empalagoso. Embelequero.
Ay, malandro, malandro. Ay, malandro.
Rengeteg olyan termék van, amit lehet javítani, lehetne javítani. A rajtam lévő cipő is ilyen, most éppen nem látják, nemrég véletlenül berúgtam egy köve és szétrepett, a talpa és a felti része között van, egy szét van nyílva, de meg szeretném majd ezt javítani, nem kell hozzá cipőragasztót, de azt akartam csak ezzel kimondottan mondani, hogy vannak olyan termékek, nadrágok, pólók, ruhák, például főként a ruhanemük. A vezetőben pont ugye volt a divatról is, jól emlékszem, szó, és például meg lehet ezeket a legtöbb ilyen ruhát egy szakadás után varni, és ezek után újra lehet őket hordani. Tehát ilyenkor a megjavítom dologot kell elővenni. Viszont hozzá kell tennem, hogy rengeteg termék direktbe úgy készül, hogy elromoljon. Vagy hogy ne lehessen megjavítani. Nevezzük például nevén tervezetelavulás, amikor garancia után pár nap után elromlik a termék, vagy vannak olyan termékek, villanykörte például, ami egy tipikus példa. Külön gyűjtöm, ugye a szelektív hulladékgyűjtésre van itt szó, ugye erről már előbbiekben beszéltem, illetve van még a maga a komposztálás, hogyha valaki kertészkedik, akár lakásban, akár házban, mindkét helyen lehet, akkor ugye ez még egy újabb lépcsőfoka lehet ennek a környezettudatosságnak. És kijött egy tavaly év végén, a karácsony előtti időszakban egy olyan tanulmány, hogy maga a termeléstől egészen az asztalig az élelmiszer hulladék, tehát maga az élelmiszerek 100%-ából 40% végzi. Ezek ilyen többféle folyamatoknak az összeadásából 40% kerül a kukába. Én dolgoztam, ez kimaradt a felsorolásból, de dolgoztam vendéglátó egységben is, voltam alkalmazott, meg volt egy vállalkozásom is ebben a témában, és hogyha a konyhán néz az ember, hogy a szakácsok dolgoznak, nem a szakácsokat minősíti ez, de rengeteg élelmiszer hulladék keletkezik, amit ugye megfelelő módon el kellene szállítatni. Jó esetben ezt újrahasznosítják, de ugye nem csak ott magának konyhán keletkezik rengeteg élelmiszer hulladék, hanem ugye a vendégek, amit nem ettek meg, ott is rengeteg élelmiszer hulladék marad, ami jó részt nem is lehet komposztálni. És itt lenne az első olyan dia, ami mondjuk a kezdő lépéseket mutatná be. Visszatérnék ez a PET palackhoz. A lényeg az egész törükben annyi, hogy sokan, amikor PET palack téma előkörül még egy előadásom alkalmával, azt tudták mondani, hogy oké, vesznek egy ásványvizes palackot, és mivel ők tudatosak, akkor többször használják újra. A maga műanyag az nem mosható olyan mértékben, idő után elhasználódik, koszolódik, baktériumok is ellephetik, és ezáltal ugye károsíthatnak akár minket ilyen olyan téren. Ugye nem lehet például úgy elmosni, vagy elfőzni, vagy jól mondom a szakszót, a például az üveget, tehát a üvegkulacsot, ezért szeretem például a táskámban is van, és azt szoktam általában használni, mert ugye sokkal célszerűbb, és rengeteg pénzt tudunk vele spórolni, még egy másik dolog, hogyha valaki rendszeresen magával ugye kulacsot hord, de ez szerintem egy ilyen triviális dolog, mindenki tudja, viszont nagyon sok kevesen jutnak el addig a pontig, hogy jó, akkor most veszek egy kulacsot, és akkor azt magamban fogom hordani a kis táskámba, a retikülönbe, a háti táskámba, és szerintem nem is ciki, abszolút szerintem a hosszú távon menő, és jó dolog, és tudatosságot is kölcsönöz, mint mondjuk egy vászontáska. Maga a hulladékmentes életmód egyfajta szemléletváltással is jár, így ezáltal jobban odafigyelünk a fogyasztásra, és elkezdjük azt csökkenteni. Meg egy példát, az is már hozzá tudunk járulni a környezetünk megóvásához, hogy ha elmegyünk, én már jöttem most ide vonatta, és hogy elektronikusan vesszük meg a jegyet. Tehát azzal is egy fokkal jobb, mint a papírhulladék, ami nem is papírhulladék, hanem pontosabban hőpapír, amit nem lehet szelektíven gyűjteni, az megy a lerakóba, a hulladéklerakóba, vagy az égetőbe jobb esetben, és akkor egy minimális kis energia lesz belőle. Ha szemléletmódot változtatunk, akkor használt termékeket is igénybe szoktunk venni, így lehet akár ruházkodásra gondolni, vagy akár egy használt telefon, vagy bármilyen más eszköz, ami már valaki már használt, de eladta nekünk. Tehát érdemes használt ilyen oldalakon közben nézni. Itt, ahogy mondtam, is a közlekedésnél is, akár tömegközlekedést is előtérbe lehet venni. Bevásárlásnál is érdemes arra odafigyelni, hogy elmegyünk bevásárolni, akkor írjunk egy bevásárló listát, és akkor tényleg csak azt vegyük meg, amit ténylegesen szeretnénk megvásárolni, mert ahogy mondtam, hogy a marketing, a reklámok ugye elöntik az embert, ahogy belép mondjuk egy nagyobb bevásárlóközpontba, vagy csak a telefonján rákeres valamit, és akkor egyből feldobja akár a Facebook, a Google, azokat a tartalmakat, amik esetlegesen érdekesek lehetnek, pontosabban reklámokat, és emiatt ösztönöznek arra, hogy vegyünk még minden mást is meg. Érdemes eljárni piacra, ahogy frissebb élelmiszereket tudunk, főként zöldségeket, gyümölcsöket vásárolni, helyi termelőktől idény termékeket, és nem mondjuk déli országokból messziről jött termékeket, amik ugye a tuti költsége jár nagy ökológiai lábnyommal. És itt vannak még azok a csomagolásmentes boltok, amit említettem, főként azok, de nagyon több ilyen bevásárlóközpontban is már lehet nagyobb kiszedéses termékeket kapni, vásárolni. Illetve, hogyha valaki kertes házban lakik, akkor érdemes akár saját zöldségeket is termeszteni. Én rendszeresen kertészkedek, ahogy mondtam, gyerekkoromban már ezzel foglalkoztam, és ez így valahogy bennem maradt az a szeretet, hogy szeretem túrni a földet, és látni azt, hogy egy kis magból egy szép nagy palánta, egy nagy növény is annak a termései menőnek, tehát mind a szemem láttára. Emellett ugye, ha kertészkedünk, ugye akkor ugye zöld hulladékot érdemes komposztálni. Ha jól tudom, pontosan emlékszem, a 2019-ben, 2020-ban lett betiltva országosan a zöld hulladék égetése. Helyi rendelethez van ismét kötve önkormányzati szinten, hogy most hol lehet-e égetni olyan időszakban, amikor ezt engedélyezik, és zöld hulladékot ilyenkor. Illetve van még ugye az alternatívája, ha valaki nem tud otthon komposztálni maga a zöldjárat, és akkor a zöldjárat elviheti megadott időpontokban, a háztartásokban, illetve pontosan a kertbe keletkezett nagy mennyiségű zöld hulladékot. Ha valaki nem komposztálna, ez még egy jobb megoldás, mert akkor olyan helyre viszik el ezeket a zöld hulladékokat, ahol ipari komposztálókban ezeket újra hasznosítják, és humusz lesz belőle, és azt mezőgazdasági cégekhez jutatják el, tehát igazából egy körforgás része lesz. Emellett ugye fürdőszoba, ami szinte mindenkinek van, és ott is rengeteg olyan terméket találkozhatunk, ami rengeteg hulladékot termel, ilyen például akár tusfürdők, a különböző szappanok, folyékony szappan tubusai, tartói, ezeket érdemes lecserélni olyanfajta alternatív megoldásokra, például már lehet kapni olyan tusfürdőt is, ami nem flakonos kiszerelésben van, hanem akár papírcsomagolásban, és ilyen szappanszerű állaga van, de rengeteg olyan fajta terméket lehet már divat, sokan is már ezek a termékek, talán a hölgyek ezt jobban tudják, mint mondjuk én, de alapvetően vannak már olyan alternatívák, amiket érdemes mondjuk a tusfürdők, mint flakon alternatívjelként megtalálni. Illetve vannak ezek a tartós termékek, például a cserélhető pengés borotvák is, igaz, ez most rajtam, hogy látják, nem látszik, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy ugye van az eldobható borotva, amit ugye pár alkalom után kicsorbul, és ugye megy a kukába, és nem lehet szétbontani se, nem lehet szelektíven gyűjteni, ezért ez a cserélhető pengés borotva jött vissza a divatba, amikor édesapám borotválkozott, amikor gyerek voltam és láttam, akkor például ő volt használt. Én attól mindig féltem, megvágja az ember az arcát tőle, de most újra visszajött, úgy látom a divatba. És olyan értem is jó, hogy akkor így kevesebb hulladékot is termelünk vele. De illetve van még egy alternatíva, ugye a villanyborotva is, hogyha valaki azt jobban szereti. Konyha és a takarításnál is, hogyha otthon ugye takarítgatunk, akkor ugye van úgynevezett ilyen biológiailag hitelesített zöld címkével, ellátott biotakarítószerek. Ezeket érdemes a különböző termékek oldalán megnézni, a leírás alatt szokott általában lenni. Ebből is lesz majd egy külön díja, ha jól emlékszem. És ott például arra fontos, hogy rákeresni az interneten is, hogy ténylegesen az a logó, ami oda van rakva a termékre, az mennyire hiteles. Mert nagyon sok olyan termék van, amivel úgymond átverik a vásárlót, azt úgy tüntetik be a termékre, azt írják el, hogy bio vagy organikus, és ezt írják zöldre mosásnak, mert ez nem, azok a termékek valószínűleg nem is azok, és ezfajta a környezettudatos vásárlók átverésének is lehet ezt nevezni, majd hát a zöldre mosást. Önök közül ismeri valaki, vagy hallott már valaki a mély viaszos kendőről? Igen, ez a csomagolásnál szokták használni a fallpak helyett például, és ez is egy ilyen alternatíva, amit többször használatra is alkalmas. A fallpak rengeteg hulladékot képez. Főként, ha mondjuk a bútorokat is beszokták itt csomagolni sok esetben, amikor bútorot vásárolunk, ilyen műanyag jellegű fallpakos csomagolóval, ami hirtelen az ember nem tudja, mit kezdjen vele. Van egy másik olyan fajta alternatíva, ha csak a konyhát néznénk, de még akár a fürdőszobában is szokták használni, ez a lufatök, egyfajta szivacs, egy növénynek a terméke. De alapvetően a mosogató szivacsot teljes mértékben ki tudjuk vele váltani, és ez egy egyszerűen beszerezhető, nagyon olcsó termék. Ha vigyázzunk rá, akár több hónapig is használhatjuk. Emellett van egy haladó szint is, ha valaki hulladékmentesebben szeretne élni. Ugye a szemetváltás móddal egyfajta hulladék minimalizmus is kialakul általában ilyenkor az egyénben. Értem ez alatt, hogy valaki elkezd ezzel foglalkozni, és vannak olyan emberek, találkoztam annak, akik ezzel elkezdtek foglalkozni, kicsit túltolták, és akkor már mindenre odafigyeltek, és már kezdték rágni a körmüket is, hogy hú, most meg kell vennem ezt a terméket, akkor mennyi hulladékot termelek. Tehát nem kell ennyire túlzásba vinni, de észszerű keretek között kell tartani ezt a fajta életmódot is. Emellett ugye érdemes, hogy mi karácsony alkalmával, ünnepek alkalmával, szülinapok alkalmával olyan termékeket adományozni, vagy ajándékozni pontosabban, amikre esetleg nincsen szükségünk, de amúgy teljes értékű termék, mert valószínűleg örülni fog neki az új gazdája, illetve hogyha nincsenek olyan, vagy ezzel pontosabban nincs már szükségünk bizonyos termékekre, ruhákra, használható jó ruhákra, és a családból se akarja már senki se fölvenni, akkor érdemes például azokat eladományozni, de igazából ez minden értéktárgyra, tárgyi eszközre igaz.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban folytattuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Kelemen Tamás egri állatvédőt, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai beszélgetésünk témája sajnos aktuális. Nem mindig sajnálatos az aktualitás a beszélgetésünkben, de most igen. Amikor a fecskékről beszélgettünk korábban, akkor mindig tavaszhoz kapcsolódott a fecske téma, hogy hogyan segíthetünk nekik újra otthonra találni itt hazánkban. Most azonban úgy látszik, hogy a költözésnél is sajnos ránk szorulnak.
Hát én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és igen, sajnos, ahogy az előbb is szó volt róla, a fecskéket itt érte ez a hidegesős idő. Most sajnos Magyarország, én azt mondom, hogy sajnos ilyen nagyon esőpárti nemzet, én ugye több külföldit is ismerek állatos vonalból, és sehol sem láttam, hogy annyira imádnák és áldanák az esőt, mint nálunk. Hát most, ha csúnyán gunyorosan fogalmazzak, sajnos visszanyalt a fagyi, és még azoknak is sokkára keletkezett ebből a tegyük nagyon idézőjelbe áldásos esőből, aki eddig hű, de nagyon várta, és legrosszabbul viszont az ártatlan állatkák, madárkák jártak, akiket pont vonulásban ért. Ezek közül is két csoportot kellene jellemzően kiemelni, az épp vonulásban levő fecskéket és gólyákat. Na most a mi fecskéink és mi gólyáink többségében elvonultak, ilyenkor már csak kései fiatalok, vagy valamiért gyengébbek, vagy szó szerint eltévedt családjuktól leszakadt példányokkal találkozhatunk, viszont északról, az északi országokból nagyjából most érnek el minket a fecskék, és még néhány kis kései gólyácska is becsordogál közéjük, úgymond. És nekik nagyon megnehezíti ez a dolgukat, ez az hideg, furcsa esős idő, ugye igazából nem jellemző még az ősznek erre a szakaszára ilyen mértékben. Na most kevésbé a gólyák szenvedik, meg azért is róluk szólok először, mert ők nagyobb testűek, őket általában akkor szokta bajként érni, hogyha leszakadnak a csapatuktól, családjuktól, eláznak, nem tudnak ki után menni, rövidebb távon alacsonyabban repülve nem tudnak olyan jól tájékozódni, és esetleg eltévedhetnek ilyenkor, kerülhetnek bajba, főleg olyan helyre tévednek, ahol éppen nem találnak aktuálisan táplálékot, ami pár napig nem jelentene problémát egy jó kondícióban lévő madárnak, de kihűlnek, energiát égetnek és nem tudnak tovább repülni, ilyenkor lehet szükség a mentésükre. Na most, a fecskék ugyanebben a cipőben járnak, csak jóval szerencsétlenebbül két ok miatt. Az egyik sajnos mi magunk vagyunk, mert a fecskék segítése, mentése kapcsán sajnos rengeteg téves információ került fel az internetre. Sokszor olyanok tollából is, akik fecskét még jóformán csak fényképről meg képeskönyvből láttak, sőt, tovább megyek, meséskönyvből, azok alapján, amiket leírnak róluk, illetve a másik maga az időjárás. Most a fecskéről tudni kell, hogy alapesetben 3-4 napot, ha nem is nagy örömmel, ha nem is, ahogy mondani szokás, mosolyogva, de ki kell, hogy bírjon táplálkozás nélkül, mert így vannak biológiailag kódolva, hogy a nagyon esős időszakokat, ami a közhiedelemmel ellentétben sokkal, de sokkal jobban megviseli őket, mint az a száj, na ezeket ki kell, hogy tudják bírni. Ugye egy száraz időszakban rovar, repülőrovar csak-csak akad, a fecske jól repül, tehát vizet kilóg, kilométerekről is képes találni, viszont ha esik, a tolla elázik, átázik egy idő után, esőben nehezebb is repülni, a repülő rovarok pedig minimálisan tudnak mocorogni, főleg azok a fajok inkább, amit a füsti fecske eszik, amiket a molnár fecskék fogyasztanak nagyobb magasságokban, ők még kevésbé tudnak felrepülni, tehát ilyenkor a fecskék is alacsonyabbra szorulnak, sőt sok esetben napokig egyáltalán nem jutnak táplálékhoz. Most ami dupla nehezítő tényező, hogy hideg is ez az eső, és az ősz alapból egy rovar szegényebb időszak, tehát ilyenkor a vonuló fecskéknek igyekezniük kell, hogy legalább a Mediterráneum környékét elérjék, ahol már egész évben folyamatos a repülő és nem repülő rovarok mozgása, viszont nálunk ugye ilyen nincsen. Most, amit fontos ilyenkor tudni, hogy a fecskék egymást melegítik, illetve a fecskefészekhez hasonló sötét, félhomályos zárt helyeket keresik. Tehát ha látunk fecskéket ablakpárkányon gyülekezni, valahová berepülni, lehetőleg ne bolygassuk őket, nyissunk ki nekik nagyobb helyeket a gyülekező helyek közelében, ez lehet egy istálló, egy garázs, egy nyári konyha, egy melléképület, sőt, ha valaki kellőképpen elszánt, akár még ha az ablakpárkányán gyülekeznek, és nem zavarja a fecske kaki, leterigeti a bútorait fóliával és újságpapírral, és akár még a szobát is kinyithatja nekik, csak nyilván tágra az ablakot ilyen esetben, hogyha van ilyen vállalkozó szellemű emberünk, hogy kifelé menetne, hogy a csukott ablakfélnek neki ütközzenek. Amit nagyon fontos tudni, hogy repülőfecskét erőnek erejével, hogy ahogy mondani szokás, megmentelek, ha belehalsz is, alapon nem szabad megfogni. Tehát amelyik repül, azt ne csalogassuk be, ne csapdázzuk be, ne hálózzuk le, őt hagyjuk szabadon, a legjobb túlélési esélye a fecskének minden esetben a saját környezetében, a természetben van. Tehát az első védvonal tehát az, hogy biztosítsunk neki nyugodt helyeket, így mint mondtam, ezeket a gyülekező, pihenő, melegedő helyeket hagyjuk érintetlenül, ha pedig van olyan helyünk, ahonnan a közelében fecskék vannak és kinyithatjuk, nyissuk ki nekik. A második védvonal pedig a fecskék kültéri etetése. Erre két megoldás van. Az első a bokrok, fák rázogatása, akár nyilván a növény megsértése nélkül bottal történő ütögetése, piszkálása. Ilyenkor ősszel ugyanis jobb idő esetén látványosabb lenne, a ránk nézve ártalmatlan árvaszunyogok rajzanak. Az árvaszunyog ugyan nem túl kalóriadús táplálék, viszont a semminél jóval több. Pár órányi, egy-két napnyi energiát egy jó lakás ilyen rovarkákból azért képes adni, és ahhoz, hogy mondjuk a holnapra ígért szebb időt kibírják, ahhoz bőven elég. Tehát illetve még a különböző csípőszunyogok, dalosszúnyog és netán invazív az ívtársai szintén szép számban vannak jelen, bár a fecske, ha választhat, inkább mondjuk legyet fog, ami nagyobb és kalóriadúsabb, mint szunyogot, de ha most szunyog van, akkor ezzel kell beérnie, illetve már több helyen olvastam kutatási anyagokban, hogy a vonulás közben elpusztult fecskék gyomortartalom vizsgálatakor főleg szunyogokat és árvaszunyogokat találtak bennük, különösen igaz ez a molnár fecskékre, ugye füsti fecskék is ilyenkor egyébként főleg erre fanyalodnak, mivel tavak mentén nádasokban töltik az éjszakákat vonuláskor. Na most, ha ezeket a növényeket mi a fecskés helyek közelében, ahol villanydróton látunk például fecskéket ülni, vagy látjuk őket repkedni, rázogatjuk, innen a felrepülő rovarokat készségesen el szokták fogadni, ilyenkor legyőzik az ember iránti félelmüket, és méterekre tőlünk röpködnek és kapkodják el. Esetleg meg lehet próbálni, ami egy nagyon-nagyon kétesélyes módszer, a fecskéket etetni.
Igen, csak figyeljünk arra, hogy mint mondtad is, rovarevő, tehát ne valamiféle magkeverékkel.
Igen, még a magkeverék még legalább nem eszi meg, és így nem is árt, de sajnos az interneten számos tejtermék alapú recept kering, ami viszont csúnya szorulást vagy éppen hasmenést tud fecskéknek okozni.
A túrót javasolják.
Sajnálatos módon pedig a túró semmilyen madárnak nem való. A madaraknak, a pingvintől a kolibrin át a struccig, többek közt van egy közös tulajdonságuk, hogy nincs tejcukorbontó enzimjük. Ezzel szerintem ezt az örök sajnálatos módon előkerülő túróvitát le is zárhatjuk, de ha már mindenképp lágyeleség, akkor fecskének és kismadárnak a héjastól, sárgájástól, fehérjéstől homogérre darált főtt tojásnál nincsen jobb. Ugye alapszabály, hogy madárnak csak madár eredetű fehérjét adunk, kivéve nyilván a halevő vagy rágcsáló evő fajok, de én még olyan ragadozó madarat sem láttam volna, maximum keselyűt, ami mondjuk tehenet evett volna. Tehát elmondhatjuk, hogy a túró teljes mértékben természetellenes a madaraknak.
Igen, megrendítőek voltak azok a képek, és szintén az interneten keringenek, tesznek föl ilyeneket, hogy a legyengült, ázott fecskéket nagy számban csapják el az autók az utakon.
Hát ez előfordulhat, bár én megmondom őszintén, egy kicsi szkeptikus vagyok ezekkel kapcsolatban, mert én ugyanazt a 10-15 fényképet látom, amin 3-4 fecske van elütve, és 3-4 repül. Tehát szerencsére én még elütött fecske szőnyeggel, hála a nagyon jó Istennek, képen sem találkoztam. Olyan van, hogy egy fecske csak éppen mondjuk a 5 perces napsütés hatására felmelegedett járdára vagy rövidfűvű pázsitra leszáll melegedni, de ezekről a képekről tudni kell, hogy nyilván főleg próbálnak az emberek érzelmeire hatni az alkotók, tehát azok éppen nem haldokló fecskék, akik százával a földön fetrengenek, hanem éppen melegedő fecskék, akik, ha közelebb mennénk a zömmel, de talán mindannyian fel is repülnének. Nem jó, nem természetes, de ilyenkor előfordul, hogy megtörténik. És az úthoz közel ugye táplálkoznak a lentebb repülő rovarokból, hogy volt is szó az eső kapcsán. Persze sokukat elütheti az autó, de szerencsére, mint láthatjuk, a mi fecskéink már elmentek, és még mindig ugyanannyi fecskét, ha nem többet látunk, mint egy hónappal ezelőtt. Tehát azért szerencsére nyilván fogyott az elmúlt 10-20 évben a fecske populáció, de amennyi élőhely és táplálékbázis van, azt a jelenlegi fecskék ki is töltik. Tehát ezt mindig el szoktam mondani, ha erről kérdeznek, hogy ha most hirtelen 10 millióval több fecskét csak így varázsütésre ide varázsolnánk, akkor egy olyan világban, ahol jóval kevesebb az istállós állattartás, tehát kevesebb a légy, kevesebb a rovar. Rengeteg a kemikália, a különböző rovarölő szunyoggyérítőszer, sőt már a legtöbb falfesték alapvetően koszlepergető a kültériek legalábbis, tehát ha valaki ilyennel fest, hiába nem bántaná ő a fecskét, a sár nem tapad meg a festéken. Na most egy olyan világban, amit mondtam, ahol nagyon limitált a költőhely, limitált a táplálék, és limitált egyáltalán a fecskék fogadtatása is, mert sajnos a mai modern ember már nem örül annyira a fecskekakinak, tehát már még régen a fecskepelenka megoldás jelentett, ma már sokan ezzel sem szeretnének bíbelődni, és inkább a megtelepedésüket igyekeznek hol legális, hol illegális módon és eszközökkel megakadályozni. Egy ilyen világban milyen sors várna mondjuk még 10 millió fecskére? Hol költenének, hol élnének, mit ennének. Tehát valahol, hogyha változik a világ, újra több repülőrovar lesz, netán sikerülne visszaredukálni, pozitív értelemben véve, visszahozni ezt az állattartást, újra elkezdődne, beindulna, ahogy szerencsére vannak rá próbálkozások, illetve különböző szemléletformáló oktatással és egyéb módszerekkel lehetne a fecskék iránt a lakosságot érzékenyíteni, hangoztatom ésszel, tehát nem ész nélküli szedd össze és tömköd meg lágyeleséggel, mert attól majd megmenekül jelleggel, hanem arra, hogy a fecskefészket, a fecskepiszkot, uram bocsá, eltakarítsa, megtűrje, ne pedig magát a fészkelés próbálja meghiúsítani. Ha ilyenek kezdeményezések napvilágot látnának, akkor a fecske populáció vissza is tudna duzzadni. Most a táplálék kapcsán még annyit megemlítenék, ami az előbb talán kimaradt, a fecskék ésszerű etetése. Horgászbolti, Csontkukac, Giliszta, Csonté és társai, mint mondtam, már korábban is sokszor tiltólistás. Különböző tojásos, pláne túrós lágyeleséget ne tegyünk ki, mert igazából a fecskék a mozdulatlan táplálékot nem fogják megenni, arról pedig nagyon megoszlanak a tapasztalatok, hogy egyáltalán megtanul a fecske tából enni. Láttam már videón, ahol igen, én 20 év, sőt 20 év átmadarazott eddigi élet során még nem láttam tából levő fecskét, pedig minden évben a fiatal fecskéknek teszünk be tálban élő liszkukacot, egyet-kettőt látni, amelyik próbálkozik vele, s nyilván mivel nem arra való, hogy a földről felszedje, iszonyatosan bénácskán csinálja, 10-ből 9-szer elejti, és nem is tudja megvenni.
Az olyan, mint a La Fontaine mese, hogy nem tudott a gólya enni a rókánál,
hát
a tálból.
Igen, nagyjából ugyanez áll fenn, ugye a fecske kis rövidke csőröcskéje arra való, hogy a levegőben a kis puha rovart megragadja, nagy kitines liszkukac nem való neki. Emészhető táplálék, ha a liszkukac repülne és lebegne a levegőben, meg is tudná fogni, de így csak sokszori próbálkozásra sikerülhet neki. Na most, ahol a bokrokat rázzuk, esetleg látunk fecske gyülekező helyet olyan derékmagasságú asztalra, a lapos virágalátétekben élő, előtte pár órán át mondjuk lisztes prézliben tartott és alma vagy sárgarépa szeletekkel megetetett, tehát valódi tápanyagot tartalmazó liszkukacot nyilván leszitálva kiteszünk, ha nem esik az eső, előfordulhat, hogy a már éjségükben sokszor a hangyákat felszedni próbáló fecskécskék próbálkoznak vele, és sikerülhet őket ilyen módon evésre bírni, mert adaptálódnak és megtanulják. De elsősorban próbáljuk meg inkább a védett hely biztosítása és a bokrok rázogatása című történetet, illetve a sérült fecskét találunk, a legrosszabb, amit tehetünk, hogyha mi magunk otthon elkezdjük tunkolgatni, ez nem valódi mentés. Ha sérült fecskét, legyengült fecskét találunk, tegyük egy papírtörlővel kibélelt szűk, viszonylag sötét cipős dobozba mondjuk, bár rövid távú szállításra egy tejás dobozka is elegendő, egy fecskének szintén papírtörlővel az alján, nem rongyal, papírtörlővel, ami jó netszívó és hőtartó képességű. És ha a fecskécskénk meleg, tehát felmelegedett, mocorog, akkor amit biztosan ne tegyünk az itatás, semmiképp se itassuk, alapjáraton sem, most pedig bőven kerülbel a fecskébe, szegénybe annyi víz van, mint a halacska volna, mindenre van szüksége, most csak vízre nincsen, illetve próbáljuk meg mentőhelyre juttatni azonnal. Ennek a legfontosabb szabálya, hogy először is állatkerteket, vadasparkokat, nemzeti parkigazgatóságokat hívjunk fel, civil szervezeteket csak végső esetben, illetve bizalommal a nagyobb civil szervezetek felé fordulhatunk, ők ugye tudni fogják, hogy kell gondozni és elhelyezni. Ha ez éppen valamiért aznap már, hogy másnap nem lehetséges, akkor a kis fecskét ugye betesszük a pici helyett egy nagyobb cipős dobozba, meleg helyen tartjuk papírtörlőn, egy pálcikát néhány centiméterre átfúrunk a doboz alján középtájon, hogy fel tudjon rá, vagy tudjanak rá ülni, és élő liszkukacsal, vagy főtt tojás darabkákkal etethetjük, semmiképpen sem túróval, vagy egyéb tejtermékkel. Ami fontos, hogy ha nem megy, ha nem áll rá a kezünk, semmiképp se kísérletezzünk vele, akkor inkább szintén azon legyünk, ami egyébként is, hogy minél hamarabb mentőhelyre kerüljön. Csak akkor kíséreljük meg magunk táplálni a kismadarat vagy kismadarakat, hogyha aznap nem sikerül mentőhelyre juttatni.
Köszönöm szépen Kelemen Tamásnak, hogy ismét jó tanácsokkal szolgált, sajnálatos módon most a fecskékkel kapcsolatban. A következő percekben Vojnich András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 50. részét hallják. Felolvassa Szívos Győző.
április 30-tól május 27-ig. A határátlépés délig eltartott. Sok itt a papírmunka, meg a vízumjainkkal is volt elég probléma. Kötelező pénzbeváltás van, de semmiféle elismervényt nem adnak. A dollárok feltehetőleg a hivatalnok zsebébe vándoroltak. Mindegy. Beléptünk Ruandába. Ruanda csupa hegy és csupa völgy. Nagyon sűrű lakott ország, és minden talpalatnyi területet megművelnek. Főterményük a banán. Valóságos banánerdőkön haladtunk keresztül. Jelenleg évi 2 millió tonnát dolgoznak fel, de ezt szeretnék 7 millióra feltornázni. Alapjában 3 féle banánt termesztenek. Az egyik olyan, amilyet mi is ismerünk az európai üzletekből, ezt mindenféle feldolgozás nélkül megeszik. A másikból lisztet készítenek, és miután a banánlisztet fele-fele arányban keverték búzaliszttel, kenyeret és tésztákat sütnek belőle. A harmadik fajtából lekvárt állítanak elő, a maradékból meg banánlét. A léből bort erjesztelek, ez a 9% alkoholt tartalmazó ital sokáig nem áll el, amit nem isznak meg nyomban, desztillálják, és az így kapott 94%-os alkoholból likört gyártanak. Ez már ugyancsak testesítóka. Gyuszi vezetésével, aki már a határon átvette Jancsitól az útimarsal szerepét, lévén, hogy frankofon országok következtek, és Gyuszi jól beszél franciául, már az első napon felkerestük a Kagera Nemzeti Parkot. Az árak riasztóak. A Nemzeti Park meglátogatása függőben maradt. Kigaliban, Ruanda fővárosában szokás szerint éjszaka kerestünk szállást. Hosszas próbálkozás után a Town Hotelben állapodtunk meg. Földszintes épület, az utcafronton az étterem, mögötte a konyha, a mellékhelyiségek, és az erősen lejtő udvar végén a mi szobáink. Koszosak, büdösek, a zuhogó eső a szennylével összekeveredve folyik be az ajtók alatt. Kigali éjszaka szebbnek és nagyobbnak tűnik, nappal nem különösebben érdekes. Az emberek bent a városban európaiasan öltözködnek, néhány fekete szépség, mintha a divatlapból lépett volna ki. Művészeti boltjaiban tetemes mennyiségű dobot és egy sereg számunkra addig ismeretlen más zeneszerszámot szereztünk be. Az egyik, amit umudurinak hívnak, olyan, mint egy hatalmas íj. A húrja fémből van, és rezonátora egy kivájt tök. A rezonátor helyét változtathatjuk, így hol magasabb, hol meg mélyebb lesz a hang. A húrt kis fapácikákkal ütögetik. Egy másik hegedűszerű alkotmánynak Iningilia neve. Amíg a többiek a hivatalos teendőket intézték és felkeresték a környék missziós telepeit, öten, Safi, Doki, Jancsi, Andris és én a Kagera felé vettük utunkat. Az út 1500 méter magas dombhátak között vezetett. A kávé éppen érőben volt. Szó sincs itt bokrokról, az itteni kávécserje inkább fatermetű. A bogyók javarésze már piros volt. A kávétermelést ösztönzik. Akkor is megfelelő felvásárlási árakat biztosítanak, ha a világpiaci árak éppen esnek. Az ültetvényeket nem szabad kivágni, illetve a kivágott cserjék helyébe újakat kell ültetni. A cserjék alá szalmát terítenek, hogy megakadályozzák a talajeróziót. Kajonza falunál hajtottunk be a Nemzeti Parkba. A park összes kapujában a Parimás képes riportjának sokszorosított példányait helyezték el. Az amatőr felvételek iszonyú képsora egy gyászosan végződött látogatást örökített meg. Az első képen egy férfi, kezében a fényképezőgéppel, éppen kiszáll a terepjáróból. A következőn a nagy hímoroszlán úszik a levegőben, majd már egy nősténnyel együtt falatoznak a még kalimpáló turistából. Pár méterrel a turista csoport gépkocsijai előtt a feleség szeme láttára. El is ment a kedvem, hogy a Kagera sűrű bokrai között gyalog keressem a bogarakat. Oroszlánok helyett cecelegyek támadtak ránk. Ez talán még rosszabb. Ezrek, százezrek és milliók jöttek, sötét felhőként vették körül a kocsikat. A Toyoták teteje fekete lett a mindent ellepő légytömegtől. Közben persze kegyetlenül szúrtak. Módszerük egészen más, mint a tisztességes rovaroké. Amint bukórepülésbe elérik a bőrünket, már meg is szúrnak. Ha agyon is vágjuk a nyomorútat, már késő. A Kagera hegyes dombos, mint maga Ruanda. Dús növényzettel és tavakkal, mocsarakkal. A parkban folyó zoológiai kutatások egyik vezetője magyar. A patás állatok életét tanulmányozzák, magunk is láttunk megjelölt nyakörves topit. A vadbőség minden képzeletet felülmúl. A Szerengetin kívül itt láttuk a legtöbb állatot. Különösen topi, kongoni és impala van sok. Az impala az afrikai antilopok közül az egyik legszebb és legjobban elterjedt. A hím tömege eléri a 70 kg-ot, a nőstény csak 50 kg. Mindkét nembeli példánynak van szarva, de a nőstény és szemmel láthatóan csökevényes. Nem csak kisebb, hanem gyakran szabálytalan fejlődésű, aszimmetrikus csálénál, vagy hiányzik a fele. Nehéz mindennek az adaptációs jelentőségét megérteni, hiszen az impalák a kisebb ragadozók ellen különösen bátran használják a szarvukat, és ebben elsősorban az anyák jeleskednek. 10-50 tagú csapatokban járnak, ezek lehetnek szaporodó közösségek, amelyek nőstényekből, fiatalokból és domináns hímekből állnak, vagy olyan hímek csoportja, amelyeknek még nincs territóriumuk, illetve már elvesztették. A hímek csapata meglehetősen instabil. A kagerai vízilovak nem éjszaka járnak legelni, ahogy egy jól nevelt vastagbőrűhöz illik, hanem az erdős területeken nappal is a fák között csatangolnak. Olyan, mintha valami gigantikus disznókonda járná az erdőt. A mocsaras területeken sok a bivaj. Hatalmas testtömegük ellenére könnyedén mozognak az ingoványos talajon. A nyűvágók, ezek az egészségügyi madarak a hátukon futkároznak, s szorgos munkával szedegetik össze a kullancsokat, légylárvákat és más élősködőket. Egész afrikai utunk során kizárólag itt találkoztunk egy hatalmas termetű lónagyságú, sötét színű antiloppal, a fakó lóantiloppal. A nyílt pusztákat nem igen kedveli, inkább az erdőségek szélén érzi jól magát. Kigaliba visszatérve átköltöztünk a holland önkéntesek vendégházába. A gondnoknő ugyan nem fogadta tártkarokkal az Európa keleti feléből érkező gyanús különítményt, de Gyuszi eloszlatta aggodalmait. Másik ruandai bázisunkat Ruhengeri mellett rendeztük be. Ruhengeri Egyetemén Gyusziék felvették a kapcsolatot azokkal a kollégákkal, akikkel már korábban levelezésben álltak. Térképeket kaptunk meg kísérőt. Utóbbi elsősorban Misi néprajzi munkájához volt fontos. Sátrainkat a Ruhengeritől nem messze elterülő Gorillás Nemzeti Park bejáratánál vertük fel. Nagyszerű helyet találtunk. Egy jókora fedett szín alá húzottunk, amely legalább részben megvédett az esőtől, mert az szinte szüntelenül szakadt. Gyűjteni azért tudtam, sőt, minél inkább esett, annál több rovar rajzott. A ruandai rengeteg már az igazi trópusi őserdők képét mutatja, s ennek megfelelően megjelentek a hatalmas éjjeli pávaszemek és a nagytestű szenderek. A Virunga hegycsoport két aktív és hat kialudt vulkánjának Ruanda területére eső részén alakították ki a Vulkán Nemzeti Parkot. Itt él a mindössze 250-300 példányt számláló hegyi gorillák egy része, a többi a szomszédos zairei hegyvidéki őserdőkben és Ugandában, ha csak nem írtották ki már őket. A ruandai gorilla családok közül 4 látogatható, a Grup 11, a Grup 13 és a Suza nevű csoport aránylag közel tanyázik a Nemzeti Park bejáratához, míg a Grup 9 nagyon mozgékony, hatalmas távolságokat járnak be az odatartozó állatok. Mi a 13-as csoportot szemeltük ki, már csak azért is, mert a zilált külsejű amerikai, akiről később kiderült, hogy ő a park menedzsere, elmondta, hogy ezt a családot előző nap a kaputól alig 10 percnyire látták.
Elhangzott Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 50. része. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Búcsúzom most rajtuk kívül a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.